Isten igéjét újraolvasom a Lukács írása szerinti evangéliumból, és a felolvasott kiemelt ige szakaszok lesznek a mai Isten tiszteletünk középpontjában. Jézus átlátta az ő szívük gondolatát, és így szólt hozzájuk, mi könnyebb ezt mondani, megbocsátattak a te bűneid, vagy pedig ezt mondani, kelj fel és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, valóban van hatalma az emberfiának bűnöket bocsátani a földön. Neked mondom, fordult a bénához, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Eddig a kiemelés. Foglaljuk el helyünket. Gyermekkorom egyik kedvenc bibliai története ez. Emlékszem, mindig, amikor szó volt erről a történetről gyerekisten tiszteleten, magam elé képzeltem a jelenetet, emlékszem arra a jó érzésre, amit akkor éreztem, amikor ezek a bátor barátok mindent megtesznek beteg társuk gyógyulásáért. Emlékszem arra a gondolatra, amikor azt mondtam, bár csak én is ilyen bátor lehetnék, bár csak én is tudnék valakinek ilyen barátja lenni. Elképzeltem, ahogy fölmásznak a tetőre, óvatosan fölemelik magukkal beteg barátjukat, majd nekiállnak a tető bontásának. Elképzeltem, ahogy Jézus benne áll a házban és tanít, és egyszer csak elkezd a por, a vakolat, és amiből állt az a tető potyogni befele. Elképzeltem, ahogy a napsugár azon az ütött résen át bejött a házba, többet is jelezve magánál, mert nem csak a napsugár tört ott be akkor, hanem ennek a betegembernek az életébe a kegyelem is betört. Nagy szeretettel és jó érzéssel gondolok vissza ezekre az érzésekre és emlékekre. Aztán valahogy felnőtt koromra is nagyon kedves maradt ez a bibliai történet. Mert mindig magával ragad az, amit már felnőttként a saját életemben is megtapasztalhattam. Az, hogy Jézus a lényeggel törődik. És mindig lényegi változást okoz az életében annak, akinek erre az élete kész és nyitott. Jézus mindig a lényeggel törődik. És az ő jelenlétében mi emberek is átélhetjük ezt a megváltozást, amikor a hiába valóságból a lényegre tudunk tekinteni és fókuszálni. Igen, számomra az egyik központi üzenete ennek a szakasznak éppen ez. Mivel a Jézust követő ember mindig lénye mélyéig lesz érintve, sohasem felületesen vagy csak úgy karcolva, ezért az, akinek a lelkében lényegi változások történnek, az lényegileg, minőségileg más életet kezd élni. Végre elmer kezdeni a lényeggel foglalkozni. Számomra nem más jelent a végén felolvasott mondat, mint ezt. Jött el itt ez az ember, aki előbb még bénán feküdt, most pedig egészségét visszanyerve elindult, és hogy olvassuk? Dicsőítette Istent. Na, ez a lényegi változás az ember életében. Nincs ennél lényegibb értelme az életnek. Mert minden viszonylagos körülöttünk. Az értékek, kapcsolataink, az igazságok, de semmi nem adhat olyan biztonságérzetet az embernek, mint az Isten dicsőítése. Miért? Azért, mert csak az dicsőíti Istent, aki megszabadult. Aki megszabadult valami olyanból, amihez az ő ereje, az ő tudása, az ő kapcsolati rendszere kevés volt. Legyen ez egy betegség, legyen ez egy megoldandó feladat. Testvérek, hány és hány ilyen történetet tudnánk már hozni csak a mi gyülekezetünk életéből. Amikor olyan dologból szabadított ki minket Isten, amihez mi már kevesek voltunk. Gondoljunk csak az másfél egy évvel ezelőtti történetünkre, ami az államkincstárral történt. Megszabadított ott is bennünket. Isten a mi oldalunkra állította az igazságot. És ezért olyan jó volt utána őt dicsőíteni. Olyan jó volt megtapasztalni azt, hogy ami tőle való, és amit ránézve indítunk el, azon nem vehet erőt semmilyen hivatal, semmilyen esetleges rossz szándék, és életben maradtunk. Hány és hány ilyen történetünk van már így együtt, közösen nekünk. Nos, szerinted, ha valaki egyszer megtapasztalja, hogy az élete végre a lényegről szól, arról, hogy van szabadítás, arról, hogy az életnek tényleg van értelme, és nem a földi perspektíva, hanem a lelki, a mennyei, az az igazi. Azt szerinted utána visszavágyik még? A földi, a múló, a maradandó világ látszat értékei közé? Szerintem nem vágyik vissza. Mindennél drágább lesz neki a gyógyulásból és a szabadításból megértett lényeg, és ez a magyarázat annak, testvérek, hogy a mai napig azok, akik megértették a lényeget, képesek akár az életüket is adni hitükért. Na, nem itt Európában, de Afrikában, Ázsiában, naponta. Templomokat gyújtanak föl, ahol a beszorult emberek a hitükért, az életüket adják, de újra és újra megtelnek azok a templomok. Újra és újra, újra építik azokat a templomokat, mert valami olyat tapasztaltak meg a megszabadultak, ami nem mérhető a földi perspektívához. Lényeglátókká váltak. És lényeglátókká válunk, ha őt követjük. Ha az igazán fontos dolgokra tudunk koncentrálni, ha végre tudjuk, hogy mit akarunk. Kedves szülők, akik kíséritek gyermekeiteket, most ide a konfirmációra is, és életük minden napján, amíg tehetitek. Akarhattok-e ennél többet gyermeketek számára, hogy lényeglátókká váljanak, hogy megtanuljanak az igazán fontos dolgokra koncentrálni, hogy tudják, hogy mit akarjanak. Kívánhattok ennél többet az ő számukra? Teljes felelősségemre és eddigi tapasztalatomra építve merem mondani. Krisztust követve ilyenné válik az ember. Akit megérintett egyszer Isten szeretete, az képes elindulni ezen az úton, amit járva az ember ilyenné válik. Nézzük meg ezt a három dolgot, milyen szépen van jelen felolvasott történetünkben. Ugye azt mondtuk, hogy lényeglátóvá válik az érintett ember. Nézzük meg, van négy barát. Igazából öt barát van, de ugye az ötödik barát bénán fekszik, mozdulatlan. Nem tud magáért tenni semmit. A kor, társadalma, szociális hálója, orvosi ismeretei alapján halálra van ítélve, gyógyíthatatlan. Valószínű, hogy egy agyvérzéses betegről van itt szó, akit még ma is nehezen tudunk gyógyítani, hogyha időben nem kapják el, és időben nem kerül orvosi kezelés alá, hát akkor képzeljük el ezt 2000 évvel ezelőtt. Maga tehetetlen és menthetetlen. De ez a négy barát, aki őt körülvette, akik a lényeget elkezdték merni, kapizsgálni és látni, nem álltak meg a kor orvosi színvonalánál. És nem elégedtek meg azzal a tapasztalattal, hogy az ő társuk, barátjuk menthetetlen. Ennél ők sokkal lényeglátóbbak voltak, mert ők valamiért hittek abban, hogy van megoldás erre az állapotra is. És ez a megoldás nem más, mint az az ember, az a tanító, az a Jézus, akiről már annyit hallottak. Hát ez az igazi lényeglátás. Amikor már nem hiszek csak pusztán többé a szememnek. Amikor nem elégítenek ki a lehetetlenek, amikkel megdobál bennünket az élet újra és újra. Amikor nem elégítem meg magamat azzal, hogy ezt úgy se tudom megtenni, ehhez én úgy is kevés vagyok, majd valaki más, vagy hát ha így alakult, nem tudok változtatni rajta. Az igazi lényeglátás akkor kezdődik az életedben, amikor elmered hinni, hogy van több, annál, mint amit a szemeddel látsz az életből. Ezek a barátok ilyen barátok voltak. Elkezdték a lényeget látni. És ezért képesek voltak az igazán fontos dolgokra koncentrálni. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a szemük előtt egy cél lebegett. társuk és barátjuk gyógyulása. És figyelj csak, milyen szép. Az, hogy ők a lényeget merték látni, hogy elkezdtek az igazán fontos dolgokra koncentrálni, ez motiváltá tette őket. És legyőzték a legyőzhetetlennek vélt akadályt is. Egy ismerősöm mesélte, hogy a cége már évek óta azon dolgozik, hogy a közeljövőben kikerüljön az a termék, amit ők fejlesztenek, amin ők dolgoznak a piacra, és ott piac képesként most már ne csak vigye a pénzt a fejlesztés, hanem hozza is, magyarul eladható áru legyen az, amivel ők dolgoznak. És most jött el az ideje, amikor már belátható a piacra kerülés időpontja. Összehívtak egy munkaértekezletet, ahol ott volt minden munkavállaló, és a következőt mondta nekik a cég vezetője, munkatársaim, hogyha 2 hónap múlva nem fogunk tudni a piacra kikerülni, akkor mindenki tartsa melegen az ön életrajzát. El tudjátok képzelni, hogy ez milyen motivációt adott az ott dolgozó embereknek? El tudjátok képzelni azt a motivációt, amikor az emberre rádöbben és rászakad az, hogy itt a létezésemről, az egzisztenciámról van szó, anyait, apait beleadnak. Sokkal többre is képesek akár, mint eddig. Mert van motiváció, van miért küzdeni, van elérhető cél a szemük előtt. Sokszor azt gondolom, hogy a ma egyháza tisztelet mindig a kivételnek azért olyan esetlen és erőtlen, mert nincs ilyen igazi motiváció. Azért tudjuk olyan nehezen vonzóvá tenni fiataljaink számára a gyülekezeteinket és az egyházat, mert nem érzik és nem látják azt, hogy bennünket ilyen egzisztenciális motiváció hat. Mi azt gondoljuk, hogy élet-halál kérdése dől el, sőt, ez meg is látszik az életünkön, a dolgokhoz való hozzáállásunkon, meglátszik a környezetünkön. Hálát adok, hogy az én gyülekezetem, aminek én is tagja lehetek, az nem ilyen gyülekezet. Ezek az emberek motiváltak voltak, mert szándékuk tiszta és csodálatos volt. Hát nem ilyen gyermekeket szeretnénk látni felnőni? Akik ennyire látják a lényeget? Akik ennyire mernek tenni is érte? Motiváltak voltak, mert barátjuk gyógyulásán fáradoztak. És most hadd tegyek fel egy kérdést. Talán elsősorban a fiatalok felé, de nyilván mindnyájunk felé is. Téged merre visznek a te barátaid? Milyen irányba visznek a barátaid? Vannak olyan barátaid, akik abban segítenek, hogy te is eljuss a lényegig? Vagy csak olyan barátaid vannak, és olyan emberek vesznek körül, akik a mulandó, bár kétségtelen néha szükséges, de mulandó földi dolgok felé visznek csak és kizárólag. Nem az a baj, hogy ilyen is van az életben, az a baj, ha csak ilyen van az életben. Vannak olyan barátai, mint ennek a beteg nyomorult embernek, akik az egyetlen megoldás felé vitték őt. Ennél többet barát nem tehet barátért. És végezetül ugye azt mondtuk, tudják, hogy mit akarnak. És ez leleményessé tette őt, motiválta. Nem pedig a megtapasztalt nehézség visszavonulóra késztette őket. Hiszen odaérkeznek Jézushoz, már messziről látszik, melyik az a ház, amiben a nagy mester tanít, hiszen nem lehet bejutni se, a tömeg körbeveszi, teljesen lehetetlen egy hordággyal átverekedni magunkat a tömegen és oda bemenni. A legtöbb embert ez a megtapasztalt nehézség arra késztette volna, hogy megálljunk, feladjuk, és azt mondjuk, megpróbáltuk, de nem sikerült. Az igazi motiváció azonban nem ilyen. Az igazi lényeglátás nem ilyen. Az igazi lényeglátás az olyan energiákat szabadít fel az emberben, mint amit bennük is felszabadított. Mentek, fölvitték a tetőre, megbontották a tetőt, mit sem törődve azzal, hogy esetleg majd jön husánggal a háztulajdonos, és majd jól elveri rajtuk az okozott kárt, vagy ki tudja. Nem, mert egy cél, egy szent cél lebegett előttük. Segíteni, barátnak lenni, társnak lenni valakinek, aki erre rászorul. Tudják és tudták, hogy mit akarnak. Ezért nem volt számukra lehetetlen. Van ennél nagyobb amit mi szülők kívánhatunk a gyerekeinknek, hogy ilyen emberekké váljanak. Tudják, mit akarnak. Egy barátom mondta, aki egy nagy telefontársaságnál dolgozott, hogy külön mérik, és ennek a mérésnek az eredménye az, amit most mondok, hogy azok a betelefonálók, akik a telefonos céget megkeresik, hogy lemondjanak olyan szolgáltatást, ami számukra haszontalan, legalábbis ők úgy ítélik meg, ezen betelefonálók 67%-a, nemhogy lemondja, hanem az ügyes marketing mondatok megfogalmazás és gondolatvezetés nyomán még plusz szolgáltatást rendel hozzá. Na, ilyenek azok az emberek, akik nem tudják, mit akarnak. Akiket pár jól irányzott, megtanult és kigondolt mondattal befolyásolni és irányítani lehet. 67%-e jó ég. Ezek az emberek nem ilyenek voltak. Ezek a barátok nem ilyen barátok voltak. Őket nem lehetett eltéríteni. És testvérek, így érkezünk el a csodáig. Jézus elé leeresztenek egy hordágyat, és itt elhangzik a Biblia egyik legcsodálatosabb félmondata. Talán föl se tűnik, és átcsúszik, úszik rajta a szemünk. De ezt olvassuk. Jézus látva az ő hitüket, nem a beteg ember hitét, a barátok hitét, meggyógyította ezt a beteget. Értitek, hogy mi ebbe az evangélium és a mindenek felett való? Azt, testvérem, hogy az Istennek kedves, és az Isten kegyelmét meg tudja és be tudja indítani annak áradását, a te hited, akár másra vonatkozólag is. Ezért van az, testvérek, hogy hány és hány olyan történetet mondanak el, amikor hívő szülők vagy nagyszülők hitéért és kitartó imádságáért a gyermek és az unoka mégsem keveredett el. Bár lehet, hogy sok varga betűt bejárt, de a szülők hitéért vagy a nagyszülők hitéért megmaradt, és visszatalált arra az útra, ahonnan elindult. Nincs annál csodálatosabb, amikor azt élheti át egy imádkozó hívő ember, hogy az ő imádságáért áldás száll gyermekeire, családjára, munkahelyére, a településre, ahol ő él. Mert ez így működik, és erről beszél a szakasz. Látva az ő hitüket, testvér, óriási lehetősége számunkra. Mert lehet azon keseregni, hogy akár itt Berényben is hányan nem ismerik az Istent, és hány embernek nem kell az Isten, csak semmi értelme. Mert rajtuk is meg akar könyörülni a te urad, látva a te hitedet. Látod, milyen csodálatos küldetése van annak, aki mer lényeget látni, aki mer mindent megtenni azért, aki mer motiváltá válni a lényeg miatt, látva az ő hitüket. De szeretnék ilyen barát lenni. De szeretnék ilyen apa lenni. De szeretnék ilyen lelkész lenni, akinek a hitét látva Isten másokon könyörül meg. Semmi más álmom és vágyam nincsen. Mert minden ebből fog fakadni utána. És nézzük, milyen lényeglátó az Úr Jézus Krisztus. Lényeglátó. Mert az első mondat nem az, hogy kelj fel és örülj és szökkenj. Az első mondat az, hogy megbocsátottak a te bűneid. Ő többet akar testi gyógyulásnál adni nekünk. Mert a test egyszer így is úgy is meg fog halni. A test egyszer úgy is sírba száll. Csak a testet gyógyítani ideig, óráig való eredmény. Ő ezért a lényeget tette rendbennél a beteg embernél. Ezért a legnagyobb dolog, ami történhetett vele, ami történhet veled és velem, hogy átéljük azt, hogy bűneink megbocsátottak. Nem kell ehhez gazembernek lenni, nem kell ehhez törvényt szegni és sérteni, hogy ránk szakadjon ez. Elég csak egy olyan helyzettel szembe találni magunkat, ahol mit sem ér tudásunk, kapcsolati rendszerünk. Amikor rádöbbenünk arra, hogy porszemek vagyunk, amikor rádöbbenünk arra, hogy szükségünk van az Isten jelenlétére. Ez sokkal fontosabb a gyógyulásnál. Talán sokan látták is mostanában a tévében nagy hírt kapott Nick Jujcsics, az a fiatalember, aki Ausztráliából indult el, hogy meghódítsa a világot, azonban kezek és lábak nélkül teszi ezt. Így született. Egy lelkész család gyermekeként egyébként. Sok helyen elmondta már ő az ő életének forduló pontját, ami egy 7 éves korban megpróbált öngyilkosság után történt, amikor azt mondta, hogy így mi értelme van az életnek kezek és lábak nélkül, meg milyen Isten az, aki ezt a terhet és súlyt rám tette, és elmondja felnőttként azt, hogy ő most már nem akarna magának kezeket és lábakat, mert sokkal többet kapott ennél. Pedig gyerekkorában ezért imádkozott ő is, azzal az igaz, tiszta gyermeki hittel, hogy talán te is tudsz vagy tudtál imádkozni. És mégis megértette az életben maradása után, hogy van ennél több és fontosabb. És most járja a világot, és bizonyságot tesz erről. És tiltakozik, amikor úgy konferálják föl őt, ahogy Magyarországon is fölkonferálták, hogy a pozitív gondolatok hirdetője azt mondja, nem, én nem pozitív gondolatokat jöttem hirdetni, arra van annyi okosnak vélt ember. Én az Isten erejét jöttem hirdetni. Kezek és lábak nélkül. Mert ezt jelenti, amikor az ember lényegileg változik meg. Kedves testvérek, kedves konfirmandusaink, kedves szüleik, kérjük együtt közösen, soha meg nem szűnően az Isten hatalmát, erejét ahhoz, hogy a mi gyermekeink és mi magunk is lényeglátókká váljunk, a fontos dolgokra tudjunk koncentrálni, meglegyen bennünk ez a motiváltság, amit csak az Isten jelenlétében kaphatunk meg. És hogy életünk minden napján tudjuk, hogy mit akarunk. Tudjuk, hogy kihez tartozunk. Tudjuk, hogy kinek a nevére teszünk fogadalmat. A Krisztus követésére neveljük gyermekeinket, ilyenekké válunk. Mi magunk is ilyenekké válhatunk. Adja Isten, hogy ez így legyen.